Kedves hallgatom! Noé olyan korban élt, amikor lázadás folyt Isten ellen, és a világon elterjedt a törvénytelenség. Mózes első könyve ezeket mondja. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelen csak gonosz. Mózes első könyve, 6. rész, 5. vers. Abban a korban az erőszakosság tombolt mindenfelé. Isten az özönvíz ítéletével véget vetett a Noé kora előtti világnak. Az egy olyan világ volt, amely egyetlen család kivételével teljesen istentelenségbe süllyedt. Isten jogosan ítélte meg azt a világot abban az időben. Láthatod, hogy nem sok idő múltán került az egész világ ilyen helyzetbe, hogy Istennek meg kellett ítélnie, és senki sem menekült volna meg azután. Isten az ő ítéletében is a jövőt látta maga előtt, és ítélete kijelentette gondoskodását, és az általa teremtett emberi élet tiszteletét. Közvetlenül az özönvíz után, hogy korlátozza a törvénytelenséget és a bűnözést, Isten törvényt adott. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Mózes első könyve, 9. rész, 6. vers. Ostobaság, ha valaki ma a halálbüntetés ellen érvel, és közben a Bibliára hivatkozik, amely azt mondja, hogy ne ölj. A ne ölj parancs arra az emberre vonatkozik, aki gyűlöletet melenget a szívében, és testies érzéseit haragban vagy kegyetlenségben fejezi ki, majd megöli az embertársát. Ez gyilkosság, de Isten megadta a kormányoknak azt a felhatalmazást, hogy kivégezzenek bárkit, aki egy másik ember életét kioltja. Miért? Figyelj csak ide egy pillanatra. Nem tiszteled az emberi életet, ha életben hagyod a gyilkost, aki elpusztított egy másik emberi életet. Akkor tiszteled és értékeled az emberi életet, amikor elpusztítod a gyilkost, aki nem tiszteli egy másik ember életét, hanem megveti és megöli azt bizonyos önző vagy bűnös okból. Korunkban a közvélemény ingája a bűnözők oldalára lendült. Együtt éreznek vele és így síránkoznak. Ő is ember. Nem akarjuk elvenni az életét. De ő egy másik ember életét oltotta ki. Országunkban nagyon sok lágyszívű és lágyfejű bíró van, és messze estünk Istentől és igéjétől. A törvénytelenség olyan széles körben elterjedt, hogy egyes államok népe megszavazta a halálbüntetés bevezetését. Azt azonban csak nem lehetetlen végrehajtani bizonyos istentelen vezetők magatartása miatt. Nem ismerik Istent. Nem ismerik Isten tervét és programját. Ahelyett, hogy börtönbe zárnák a bűnözőket, szabadon engedik őket az utcáinkra, és a becsületes állampolgárok vannak börtönben a saját otthonaikban. Mostanában meglátogattam egy családot, ahol féltuszatnyi lakat volt az ajtón, mert már betörtek abba a gyönyörű otthonba. A bűnözők és a rablók szabadon tombolnak korunkban. Az emberi élet méltósága és tisztelete akkor kerülne előtérbe, ha bezárnánk őket. A világ országait napjainkban három csapás sújtja. Nem csak az alkoholizmus csapása, hanem a gyilkosok és rablók csapása is. A helyzet vészjósló. Miért jutottunk ehhez a ponthoz? Amikor egyetemista voltam, nem tanítottak erkölcstant, mert azt mondták, hogy nem ez a célja az oktatásnak. Végül is, ha oktatjuk egy kicsit a tanulókat, akkor majd minden jóra fordul. A diákokban nem szabad elfolytanunk természetes képességeiket és hajlamaikat, mondták az áltanítók. Tényleg, a fiatalok ma már kifejezhetik magukat. Belőlük lesznek a rablók, a gyilkosok és a homoszexuálisok. Hadd mondjam neked, hogy az Úr Jézus szavai szerint az ember szívéből származnak a legutálatosabb, a legundokabb dolgok, amit csak el lehet képzelni. Szükségünk van a fegyelmezésre. A megtéretlen világot fegyelmeznie kell a kormánynak. Ha nem teszi, a nemzet elpusztul. Isten lefektette ezt az alapelvet a kormányoknak, miután ítéletet gyakorolt Noé korának világa felett. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Péter második levele, második rész, hatodik vers. Ennek leírását Mózes első könyve 19. fejezetében olvashatod. A testiesség miatt ítélte meg Isten Sodomát és Gomorát. A lakók homoszexualitásba süllyedtek. Ezt a bűnt jóvá hagyták Sodomában, és úgy látszik, a világ sok országában követik példájukat. A test minden gonoszságra képes. Valamennyiünkben működik az ó természet, amely a gonoszságban, tisztátalanságban és engedetlenségben fejezi ki magát. Nem hitetheted el velem azt, hogyha törvényessé teszik a homoszexualitást, akkor azzal az emberi méltóságnak kedveznek. Isten megmondta, hogy ha az ember ilyen mélyre süllyed, akkor lemond róla. Vagy elfogadod, vagy nem, de ezt mondja Isten igéje. Római levél, első rész, 18. verstől a 32. versig. Maga az a tény, hogy semmibe vesszük és mosolygunk e fölött, a gonoszság terjedéséhez járul hozzá az országban. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Péter második levele, második rész, 7. és 8. vers. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Úgy tűnik, hogy a szenvedett szó nem egészen írja le azt, amit Péter mondani akar. Sokan úgy vélik, hogy Péter nem jól ír görögül, és mégis több szónak kell utána néznem Péter szókincsében, mint Pál apostoléban. Itt a kataponeo görög szó fordul elő, ami Trench szerint azt jelenti, hogy kifárasztani a munkával, kimeríteni az erőfeszítéssel. Jelentése az, hogy valaki gyötrődik a gonosz miatt, kínozza a bűn. A kommunizmus egyik módszere az volt, és nyilvánvalóan még ma is sok helyen alkalmazzák, hogy megtörjék az ember egyéniségét. Ennek érdekében állandóan erős fény alatt tartották, örökké ostromolták kérdésekkel, és letépték a körmeiket, és mindenféle módon kínozták áldozataikat. Ennek a szónak éppen ez a jelentése. Lót lelke gyötrődött Sodoma városában. Sohasem érezte magát boldognak. Kínlódott bencsejében. Gyötrelmet okozott neki az, hogy Sodomában lakik. Sohasem volt ilyen benyomásom Lótról addig, amíg Mózes első könyvét tanulmányoztam. De most hálás vagyok Péter apostol megjegyzésért. Különben hajlamos lennék annak kijelentésére, hogy Lót elkárhozott. Amikor az első könyvben levő történetet olvasom arról, hogy Lót lement Sodoma városába, belemerült az ottani politikai életbe, majd csaknem egész családját elveszítette, arra a következtetése jutok, hogy ő is elkárhozott. Még amikor olvasott két lányának a történetét, akik vele együtt menekültek meg, akkor is azt kívánod, hogy bárcsak ott maradtak volna ők is Sodomában. Péter itt kimutatja, hogy Isten kiszabadította Lótot abból a városból. Ő tudja, hogy miként mentse meg az istenfélőket. A hatodik versben olvassuk, hogy mindez példaként szolgál nekünk. Minek a példájaként? Azt hiszem, hogy túl nagy meglepetésünk lesz a mennyben, amikor odaérkezünk. Az első meglepetésünk az lesz, hogy nem lesznek ott sokan olyanok, akikről bizonyosan azt gondoltuk, hogy oda kerülnek. Nem voltak őszinték, pedig azt gondoltuk, hogy azok. A második és még nagyobb döbbenetünk az lesz, hogy oda kerülnek bizonyos olyan személyek, akikről sohasem gyanítottuk volna, hogy Isten újjászületett gyermekei voltak. Nem valami jó bizonyságot tettek ezen a földön. Lót is az egyik példája ennek. Nem hiszem, hogy Lót egyáltalán bizonyságot tett Istenről. Amikor az angyalok odamentek és megmondták, hogy elpusztul Sodoma és Gomora, Lót elment a vejeihez és így szólt. Istentől üzenetet kaptam, hogy elpusztul ez a város. Ő meg fogja ítélni városunkat. Távozzunk! A följegyzés szerint a vejei előtt úgy tűnt, mintha Lót tréfált volna. Feltételezem, hogy ezt mondták a rokonai. Nem hiszünk neked, öreg. Az itteni életed nem azt árulta el, hogy túl sok hited és bizalmad lenne Istenben. Ha csak Mózes első könyvét olvashatnám, arra a következtetése jutnék, hogy Lót nem került a mennybe, és nem üdvözülhetett. De Péter azt mondja, hogy Isten kiszabadította az igaz Lótot. És ez nem csak Lótra értendő, hanem két lányára és feleségére is. Jól lehet, felesége nem jutott túl messzire. Lót igaz volt Isten szemében. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Nem futott velük együtt. Gyűlölte az életmódjukat. Igaz ember volt, ami azt jelenti, hogy megigazult Isten előtt, mert bízott Istenben, ahogy Ábrahám tette, jól lehet nem élt olyan életet, mint Ábrahám, ami bizonyságtétel lett volna a világ előtt. Lót úgy áll előttünk a Szentírás lapjain, mint Isten szentje, aki megigazult hite által, de élete tagadta azt, amit hitt, és sohasem volt egyetlen nyugodt pillanata a földön. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Megfigyelheted, hogy eközben élt egy Ábrahám nevű ember, aki nem bírálta Lótot, hanem imádkozott érte. Ez jó lecke valamennyiünknek. Van egy prédikátor barátom, aki mindent és mindenkit kritizál. Egy napon bírált egy kiváló biblia magyarázót, akit én is tisztelek, és tudom, hogy Isten hatalmasan felhasználja. Ezt mondtam barátomnak, amint egyenesen a szemébe néztem. Imádkoztál-e már érte valamikor? Elpirult, és azt mondta, hogy még nem imádkozott érte. Így folytattam. A bírálat helyett miért nem imádkozol érte? Ha azt gondolod, hogy helytelenül él, imádkozz érte. Ábrahám imádkozott Sodoma városáért. Azt akarta, hogy unokatestvére Lót megmeneküljön. Ábrahám kérte Istent, hogy kímélje meg a várost 50 igaz emberért. Végül leengedte 10 igaz emberre, és akkor abba hagyta az imádkozást, mert attól tartott, hogy Lót sem volt igazán Isten gyermeke. De Lót az volt, és Isten kimentette őt. Isten így szólt: nem pusztíthatom el a várost, amíg ki nem menekül. Lóttal a felesége is vele ment, de visszatekintett, és sóoszloppá változott. Ez talán idegenül hangzik. Miért kellett neki sóoszloppá változnia azért, mert visszatekintett? Ennek okát a hátrafordulásban kell keresnünk. Miért tekintett vissza? Nyilvánvaló, hogy kivonult ugyan Sodomából, de hátrahagyta a szívét. Összeolvadt mindennel, ami abban a városban történt, a különböző klubok tagjai közé tartozhatott. Talán valamelyik bridge klub összejövetelt tartott azon a délutánon, és nagyon el akart menni közéjük. Azt hiszem, kárhoztatta Lótot. Miért így kell kimenekülnünk a városból? Egy másik oka visszafordulásának az lehetett, hogy nem hitt Istennek. Nem hitte el, hogy Isten elpusztítja a várost. Isten igenis elpusztította Sodomát, és Lót feleségét sóoszloppá változtatta. Ezekben a versekben az a legnagyobb tanulság nekünk, hogy Isten megszabadítja az igaz Lótot Sodomából, aki előképe az egyház elragadtatásának. Hadd mondjam neked, hogy az egyház elragadtatása közvetlenül a nagy nyomorúság időszaka előtt következik be, mielőtt Isten megítélne a világot, mert Isten nem akarja, hogy bármelyik szentje átmenjen a nagy nyomorúság borzalmain. Még akik olyan is, mint Lót, a leggyöngébb szentek egyike, megszabadulnak. Lót kimenekült, és ha bízol Krisztusban, mint megváltódban, bizonyos lehetsz abban, hogy te is kimenekülsz. Ez csodálatos példája annak a ténynek, hogy az egyház nem megy át a nagy nyomorúság időszakán. Az egyház tagjai megigazultak a Krisztusban való hit által, és Lót is megigazult. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Péter második levele, második rész, 9. vers. Akik úgy vélik, hogy az egyház átmegy a nagy nyomorúság idején, azoknak azt mondom, hogy Isten tudja, hogy miként szabadítsa meg az övéit. Te talán nem ismered ennek módját, de Isten ismeri. Ő azt is tudja, hogy miként szabadítsa ki a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Isten ismeri a különbséget az istenfélők és a gonoszok között, én nem ismerem. A búza és a konkoly együtt növekedik. Jézus mondta, hagyjátok, hadd nőjenek együtt. Nem aggódom a konkoly miatt, jól lehet be kell vallanom, hogy jobban szeretném, ha nem lenne olyan sok belőlük. De a búza és a konkoly együtt növekszik, Isten igéje terjed ebben a dicsőséges korban, amelyben élünk. Egy napon az Úr majd elválasztja egymástól a búzát és a konkolyt, amikor övéit kiragadja a világból, és a gonoszokat a nagy fehér trón elé állítja ítélet véget. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Péter második levele, második rész, 10. vers. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek. Ez erős kijelentés Péter levelében. Valójában azt jelenti, hogy tisztátalanságokban, a tisztátalanság miatti szennyeződésekben leledzenek. Ez azoknak a képe, akik tényleg alacsonyabb rendűek az állatoknál. Ezek gyönyörködnek a világiasságban, a gonoszságban és a kegyetlenségben. Ezekben telik a kedvük. Az Isten felségét megvetik. Sok igemagyarázó szerint ez a földi kormányokra utal. Van okom rá, hogy elfogadjam ezt a magyarázatot, mert ez a szó nagyon kevés esetben fordul elő Isten igéjében, ahol tényleg uralmat jelentene. Ugyanezt a kyriotész szót Júdás 8. versében szintén uralomnak fordítják. Az Efézusi levél első fejezetében uralkodásként adják vissza. Az Efézusi levélben szellemi kormányzásról van szó. Más szóval megvetik azt, ami lelki, amit Isten rendelt fölénk, az angyalokat, és azt, ahogyan Isten uralkodik a világegyetem fölött. Arra kérik Istent, hogy ítéljen el mindent a nap alatt. Semmi sem tetszik nekik. Péter még azt is mondja, hogy vakmerők. Ez azt jelenti, hogy semmitől sem riadnak vissza. nem törődnek az Isten káromlással. Úgy vélik, hogy naggyá teszi őket ez a fajta nyelvezet. Elbizakodottak. Ez azt jelenti, hogy a saját kívánságaik szerint járnak el. Imádkozzunk. Segíts, Istenem, hogy jól megjegyezzem Péter második levelének ezt a tanítását. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Ámen.